Ízt észre a költőt. Nem csak a vers, de a nyelv is szent. Sose válnak szét. Életük, érdekük egy. Talán ez lenne második mottónk. A harmadik, ez már nagyon a költőknek, se vált fülűeknek szól. A jó hangzás tudományáról kellene szólni. Ez Arany János adta ránk. Ezután nagyon nehéz megmagyarázni azt az eredendő ösztönt, hogy Ovidius misztionjairól szeretném megnyitni tanáskodásunkat. Talán mire elolvasom, és mire hozzáteszek egy-két gondolatot, rájövünk mindnyáján, hogy az miért. Elsőnek azt súgnám meg, hogy valószínű a görög kemény hősi hatos, még a magyarok is így mondták, az ő ajkán lett misztionként egy lágy, a személyiség az európai szívész egyik legnagyobb kifejező formájává, földerlő formájává, nemes nagy Ágnes formájává, sorolhatnánk a többieket. Ovidius valamennyi rejtély között a legérdekesebb. Ezt a fene gyereket Trapagon írta. Megrosdál az acél, elpodlik a kőfe idővel, tartós az, mi tiéd. Sorba nem érheti azt. Fátyát fátyával meggyújtani tiltja a törvény. Tengerek irdatlan habját őrzi a jog. A szerelem művészetében közel 25-30 évesen írta le egy sorokat Ovidius. Tartós az, mit írják. Ismerősen cseng, azt hiszem. 21. századi léleknek is. A költészet és a költő valamilyen fordított gravitációt hoz létre, és abban él. Lássuk, hogy is fogalmazza. Ez Ovidius. S bár sokat állítottam elém, ma azokkal egyenlő lett nevem. És a világ ismeri műveimet. Hogyha tehát igaz, mit a költők roslata hirdet, föld, a halálom után nem leszek én a tiéd. Ovidius már a földi halandóság elleni elixírrel bírt, úgy látszik, mikor megelőlegezte életes életműve számára a maradandóságot. Ne féljünk a szótól, ezzel kinyilatkoztatta, felnyitotta értelmezésünk számára elhivatottságának titkát is. Dante ugyan már a halála előtt befejezte művét, isteni színjátékát a paradízóval, noha váratlan halála miatt még saját utókora is csak lakhelye egy fal mélyedésében találta meg a befejező részt. Tehát nem adta senkinek, nem hagyományozta senkinek, megtalálta. Adjendő halálos ágyán Trianon gyászos döntéseinek megkozatele előtt írta meg vészjósló üzenetét az utókorhoz, üdvözlet a győzőhöz, színű nagyszerű költeményével. Aki Ovidius esetében a számüzetésében írott panaszos költeményeit és konkrét személyeknek írott episztoláit költői vagy emberi leépülésnek érzékelheti, mint egy néhány túlokos méltatója, az nincsen tisztában sem az emberi psziché, sem az írói alkotóerő természetével, amelyből éppen a megpróbáltatások hozzák ki a legkiteresebb és legmaradandóbb teljesítményeket. Ez történt Ovidius esetében is. A disztihon forma görög előzmények után Catulus Róma religiában nyert új életre, lírájában világvédelmi színvonalon szólaltak meg a kiszolgáltatott szerelem versei. Ovidius a disztihont a római úgynevezett aranyifjúság életképeinek laza felvillantására alkalmazta első nagy művében az Amoreszekben. De a szerelem művészetében már alkalmassá tette egyfajta személyes epikum előadására is. A Heroi Veszekben, Hősnő című ciklusában pedig görög minták után egyre nagyobb beleöléssel mintáztam a műalakjait, mint egy modern személyiség képletekkel ajándékozva meg őket. Tehát még nem magát, mint a máson próbálta volna ki, hogy mi is a pszichén mások. Ovidius Tomis barbárai között találja meg, és mutatja fel barátainak, és az utókornak is, a Fekete-tenger környékén, a Duna partján a legszemélyesebb lényét. Számüzetésének családi és személyes fájdalmait. Költői én és magánemberi én szinte teljes egyéválását érezzük ki ma is a versekből. Puszta kopára vidék, nincs rajta se zöld, se cserje, mint ki a sorsa kegyeltje, fusson amerre lehet. Tán az egész nagy messze kiterjedt földön e tájat lehették fel, sanyarú, gyászmeli, kétfajú. Hú, hányan elmondhatják ezt? Ez volt a Duna partján. Thank you. Fús villám hárító név, töltői, hányszor elmondta. Itt itt önjellemzései az, politikus versírásai, versei közel egy érezelen túl is megfogalmazzák a hiteles és politikailag elszánt személyiség öntudatát. Nem véletlenül vallja majd elődjének, mesternek, mintának a német romantika, közellényes az orosz dekabrizmus Puskinja egyaránt. De mivel hazugul sem kapok bért, nem látom, de szabad, miért ne találna hitelt? Nem József ebből eljöttem, mert egy ilyen tisztességes kitelítenek úr is, mert egy tisztességes kitelítenek úr is. Hasonlóan 2000 évvel ezelőtt volt egy bátor lirikus, aki számukra egyetemes formában kifejezte. Ovidiusnak a korai szerelmek című kötetében megírt önvallomása azt a társadalmi szerepet mutatja be, amelyre mint szereplírikusnak igénye volt kora Rómájának. Rokon a bizony a kor aranyifjainak az élménye, a mai kor kallódó fiataljainak szállandó útkereséseivel. Gyűlölök ám bár, nem tudom a gyűlöltet utálni. Haj, de nehéz hordnom, mit nem akarna a szív. Nincsen erőm nékem magamat jó útra vezetni. Csónakként rohanó víz tepején. Videkek. Ugyanekkor az 50-es éven túllépő száműzött költő a Keservek és a Pontocsi levelek ciklusaiban a valós és teljes én megrajzolásával lép át szerethetetlenül az elkövetkező századokba, évezredekbe. Még közvetlenül a feleséghez, a barátokhoz címzett epistolákban is. Hisz ha nem is fakadott panaszokra, panasz teszek ír, s ha nem hordott köteles gondra terhetve. Mert ismertét tett engem a balsorsom a nép közt, hírem most még több általa, mint az előtt. Az, amit Tamás alapján bonthatjuk életművét három fő részre. A szerelem mámoros és személyes élményekkel segített költőjének indul, aki hiába kívánna magasztott történeteket írni, de költőszeti ámor törbe ejti. A szerelem művészete után a naptál és a metamorfózisok élet, bár személyes utalásokkal telített, férfikori és epikus hajlamokkal átszott költészetet mutatnak. Befejező számzat és alatti ciklusaiban személyes nyomorúságán tárja elég. Kiszolgáltatottságában nem szűnik, sőt erősödik költői vénára. Újabb és újabb lirikus elégiai vallomásokkal fejezik méltatlan sorsán való háborgásait. A Heródes leveleinek fiktív monológiai alakultak át most a saját monológiaivá. Az új helyzetből adódóan a lélek addig ismeretlen tájainak megvilágításával, és legfőképpen változatlanul megőrizte költői öntudatát, a költő és a költészet hatalmáról vallott meggyőződését. Csak a mitológiai jelmezt levetve, most én alakban léphet a magányát műveivel vigasztaló, a külső világ minden szorításai előn, a magába felépített világába menekülő Pigmalion helyébe. Nyitve Kosszekről, világolami lexikon Szilágyi János Györgynevi nagyszerű elemzője. Személyesebb itt már Ovidius költészete, követelőző retorikájában lelki hatásokra játszó írja ez. Előre is kortársai írálát messze felőnek. Öntudatossága nem a panteonok szobor alapjai. Ovidius 13. századi Villonhoz, és 20. századi Szabó Lőrinchez hasonlóan a személyiség lemeztelenítésének írai pályárára lép. Erről énekelt már fiatalon is. Én koldus szerető, a szegények dalnoka lettem, kiktől szép szónál nem kap a nő egyebet. Mélyebb öntudat ez Horáciuszénál, az európai személyiség öntudata. Tudja, hogy nem csak a műve által maradt fenn hírneve, de sorsára személyiségre is vissza lehet. Ő az Augustus császár által Rómából kiutasított költő. Noha több feltevés magyarázza Augustus tettét, eddigi értelmezői csak érintették, de nem fették fel a Catullus személyiségében rejlő, lázadó stílust. Ovidius egy felejthetetlen beszéddarabot helyez el a szerelem művészete második könyvének bevezetéséül. Mondhatni nagyon is hangsúlyos helye, de a témához oda nem jönően. Nagyon figyeljenek, valóban. Akárhogy néztem, a Bédelsző sikadicsról szóló rész nem jönik bele a szerelem, a férfi és a nő magatartásának mikéntjét elemző, egyáltalán ebbe a különös, nagyon szép, nagyon jól sikerült oktató műve, amely újra maradt annak ellenére, hogy minden emberi erotikus és emberek közötti élményt megpróbál kicsit lajstomozni, kicsit megregulázni. Nos, a megidézett történet láthatja egyfajta invokáció a költemény folytatásához. De a vers zsarnokra utaló szó használat a másra, többre, a római állampolgár meglévő öntudatára van. Nem más az allegória, mint az emberi jog visszanyerését megszövező, mítikus cselekvéssor. Minosz a föld ura, ő a vizek fejedelme is egyben, szárazon és folyamon zárva előtted az út. Nem jut eszembe nekem súrolni a csillagok útját, volna egyéb útja, futnom a zsarnok elől. Bizony, ez a történet méltán lett a középkor az újkor legidézettebb vers részlete, még a kereszténység alatt is. Utóbb akár a 19. századi zsarnokok ellen fellépő mozgalmakat is a versorok mögé képzelhetjük. És ha a Stix gátol, hát lába a Stixen is áthág. Félom az emberi jog visszanyerése csupán. Azt hiszem mindenkori vértanulaink, mindenkori ötvánatosaink, történelmünk mindenkori nagy alakjának, példamozató pillanatát. Érhetjük tetten ebben a római kori költeményben. Bizony ez a történet, ez politikai olvasatban a csákánság előtti demokráciára történik itt félreérthetetlen utalás, noha mitoszba burkolva. Augustus a költeménynek a hangsúlyos helyén szembe kellett találkoznia a személyes szabadság nyilatkoztatásával. Erre császárként is el kellett figyelnie, nekünk pedig a császártól tömegember létével szembeszálló személyiségember történelmi fellépésére kell ma is felfigyelni. Ovidius halálra gyakoroló személyisége nem csak új költői hangon szólalt meg, de új személyiséget, személyiségmodellt is adott az emberiségnek. Éreznünk el Ovidius szavainak energiáját. Évezredekre előre nyilvánuló igazság meteorián mindig van és lesz a lélekben olyan hely, ahová becsapódhatnak az emberi szabadság érzet. Nagyszerű tisztelet! Köszönöm, hogy meghallgatták. Ezek után én is várom a folytatást, várom, hogy a nyelvészek mit mondanak, várom, hogy a verstanit, az értők, hogy a poézised értők, stilisztát mit mondanak, a poétika ismerői mit mondanak, és a történészek mit mondanak, akár Kazinczyról, akár az Ovidius utáni, immár magyarrá lett, költészetről, amelynek csak hangulatát idézem fel. Először természetesen Szilveszter Jánostól idézett. Néked azért ezlőn prófétád, doktorod ezlőn, mestereded most is, melyet az Isten ad a, ezt próféta szavát hallgasd, mert téged az Isten elveszt, és nyomósít nem lehet a te neve. Itt ez írásban szó mostan is néked ezáltal, hitre hiú mint, hogy senki sem mentse magát. Az ki zsidóul és görögül, és végre deákul szól vala régen, szól néked az itt magyarul. Azt nem akarom folytatni, mindenki ismerheti, hogy egy picit azért a magyar kis szihonokba is bele-bele pillantsunk. Egy picin gyűjtést is elvégeztem. 1792-ben, és majd jegyezzék meg ennek a versnek a zenéjét, ez vissza fog köszönni Nemes Nagy Ágnes Hölderlin fordításában. Bajka így ír. Nyájas arcú lasztal arany szekerére kerülvén, ünnepi fényt eregett főbus az ékesegen. A fagyos éjszaknak zúgó fú vallatai szűnnek, s bágyad zefirek rendezései közt. Harmadban feredettebb léte róza kifejti a völgy illatozó májusi gyöngynek örül, a legfolyó kövicsen lassú patakocska csörög le, s csendes habjaival ázsitosan tötököli. Csak idéztem, mi is ebben a közös, ha felfigyelünk arra, amit nyitó mondatként mondtam, hogy egybe essen a magyar hangsúly és az időmérték arzisza, ez a hatalmas igény olykor sikerül. Ennek a titka feltehetően az, hogy amit hatosnak mondanak, mindig megegységesek, érdemes, hogy ősi hatos mondunk a helyzemetekre, hiszen számunkra már ez valahol nagyon magyar versé vált, és nem csak mi nálunk, hanem Bögös Martinál is, amikor azt mondjuk, hogy nyájas arculattal, aranyszekerére felülvé. Hát ez ötütem. Nyájas arculattal, aranyszekerére felülvé. Innepi fényt eregett főbus az égesen. Ez meg négy ütem. Igen, ez ízik a magyarnak, amikor megpróbáljuk ezt egy kicsit felhigítani, nem is mondok most ilyen, bár mondhatnék, na miért ne mondanám azért, proféták által szólt néked régen az Isten, azt kit ígérti még, végre megadta fiát. Hát itt van egy kis jelenfontadozás, amikor a végére az utolsó egyszótag, amit nem nagyon szerettünk egyszótagot ilyenkor a végére adni. Pláne négy szótag után, hát itt volt valami pont, ahonnan nagyon nehéz volt a disztihonnak olyan közvetlen formává válni, mint ahogy azt láttuk Ovidiusnál. És ezután egy kicsit, hogy elébe elébe fussak a többieknek, találtam egy olyan érdekes összefoglalót Debecserinél, hogy milyen sokat smithfélére használták a hexametert, tehát mégis időmértékes formát. Még finomabban, s még inkább természetesen, még zengetesebben, még több jó költő példája nyomán kanyarodva zengi a dalt, nem csak kazekas csevegő üdessége, nem csak a Szilveszter Jánoshoz visszataláló pontosság, nem csak illámai Miklaurának, és a Vörös Martin kajakára önlegező méz járult hozzá, hogy finomodjék és gyarapuljon, s nem pusztán a Petőfi vidám levelében aranyhoz nyújtózik ki az antik vers pihenősen a lócán, tehát kaptam föl róla köröttereső akarattal, nyugtalanul szimatolva karinti, frigyes, külözókus álmodozásaiban, nem csak csobok illancs, józsefetőves sóhajtásaival, s radnóti szerítvős eklóvak költését buszesztse, nemes nevűjével, vagy gyira olvas, holvatagon lebegő futamával iramlik, ám de a mindennap szólásain általítőzve adja bizonságát természetes árazatának. Ezután valamikor még együtt dolgoztunk a Verszemi Kutató Bizottságban, most is néhányan vannak itt azok közül, például Fáklyi Ágnes, de mások is, akik ott dolgoztak velünk. Hallgassuk meg Nemes Nagy Ágnes magyarítását. Érdekes, hogy Ágnes a nagy poetszúna megengedheti magának, hogy a Kenyér és Bosszú költeményt rólai fordította le. De egy szakaszt ebből lefordított. Pont az első, és pont az ilyen fenségesen, bizonyítva azt, hogy meg-meg kíséreljük, de elérni nem tudjuk. Az időmértékes formában a hangsúly kereszteződését, a tökét. Körben fényes a város, a fénylő utca sor alszik, lobban a fáklya világ elsuhanó kocsikon. Telten a napgyönyörét indul kipihenni az ember, veszte, nyerte velön, mélyre tűnt le az ész. S megbékél, odakint tova tűnt a virág meg a szőlő, nem sörög emberi kéz, nyugszik a fürge piac. Ám egy távoli ház megpendül a kertben át, a kerteken át, ott szám szeretődala szól, vagy csak a férfi magán mélázik lyukorán, meg a messze baráton. A kútban frissen csobban a víz illatoságra szitál, halkan konga harang az alkonyodó levegőben, órány idejét szerte kiáltja az őr, mocsa a szél most. Megbolygatja a fákat a berken, nézd csak, a föld rokona, a távoli mása a hold ott fél, lejtetezőn, sem az álmodozó jön az éj már, csillaggal tele, s mit se törődve velünk, ámuló idegene világban, felragyog íme. Pompásan, szomorú, nagy hegyet ünkepezett. Azt köszönöm, hogy Nemes Nagy Ágnes talán legmagasabbra emelte számunkra a disztion, és most megint kérlek titeket, tászkodjunk vissza a régi, zötyögős, kadrincis nyelvújításos világba, és hallgassuk meg László Zsuzsanna előadásába azt a szép, arról a szép útról szóló emlékezést, amely Erdélybe vetette és vezette.